Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Sánt András. Itt a Világ Tükör, az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a felelős szerkesztő Lendvai Szabolcs. Nagy biztonsággal lehet arra fogadni, hogy Angela Merkel lesz újra 4 évig Németország kancellárja. A vasárnapi német választásnak 2 nagy kérdése van. Kivel alakít kormánykoalíciót a CDU? Marad-e az SPD a kormányban, vagy más permutáció következik be? Mondta az Inforádiónak Hettyei András, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusa, Rozgonyi Ádám interjúja.
Németország politikai életének legnagyobb meglepetése lenne, hogyha ez nem következne be. Ehhez az kellene, hogy a 8-10 komolyan vehető közönkutató intézet előrejelzése nagyon-nagyon mellé lőjön. Ezek mind azt mutatják, hogy a két nagy párt, különösen a CDU, Angela Merkel párt gyengében fog szerepelni, mint 4 évvel ezelőtt. Akkor 41%-ot kapott a CDU, most 35-37%-ra lövik be. De az, hogy a CDU lesz a legnagyobb párt, az majdnem borítékolható, és az, hogy az SPD második helyezetként nem lesz képes más kisebb pártokkal koalíciót kötni, és így kancellárt adni, ez is majdnem biztosnak tűnik. Tehát nagy többséggel, nagy biztonsággal lehet arra fogadni, hogy Angela Merkel lesz újra 4 évig Németország kancellárja.
Ha ez szinte biztos, akkor mi lehet a német választás meglepetése vagy újdonsága?
A választásnak így számomra 2 nagy kérdése van. Az egyik, hogy kivel fog kormánykoalíciót alakítani a kereszténydemokrata CDU, marad-e az SPD a kormányban, vagy más permutáció következik be. Például előfordulhat egy kereszténydemokrata liberális koalíció, ugyanis a liberális párt, amelyik 4 éve nem jutott be a parlamentbe, hatalmas sok volt számukra, az újra bejut 9-10%-kal a felmérések szerint, és lehet, hogy ez a két párt együtt, tehát a kereszténydemokraták, a CDU, illetve a liberálisok együtt elegendőek lesznek egy kormánykoalíció felállításához. Ha pedig nem, akkor még az is lehet, hogy a zöldeket bevonják harmadikként maguk mellé, és igazából a történelemben először Németországon egy 3 párti koalíció jön létre. Tehát ez az egyik kérdés, az egyik izgalmas kérdés, amire nem biztos, hogy vasárnap este választ kapunk, hiszen koalíciós tárgyalások el tudnak húzódni. A másikra viszont választ kapunk, a másik nagy kérdésre, hogy az AfD, ez a jobboldali populista párt, nevezzük talán így, mennyivel jut be a parlamentbe. Az biztos, hogy bejut a parlamentbe. 4 éve ez épp, hogy nem sikerült neki, most felmérések 8-12% közé teszik az AfD, tehát bőven az 5%-os küszöb fölé. Ez mindenképp egy új tényező lesz, egy 6. párt megjelenése, ami mindegyik pártnak kellemetlen, de legfőképpen a CDU-nak, hiszen az alapvetése az volt a CDU-nak 60 évig, hogy a pártjuktól jobbra a politikai palettán ne helyezkedjen el komolyan vehető tényező, tehát igyekezték mindig lefedni a jobb közepet, de a jobb szélt is. Ez nyilván nem azt jelenti, hogy szélső jobb oldali párt a CDU, de hogy lehetőség szerint tőlük jobbra ne álljon senki. Ez az AfD megjelenésével ez a stratégia már nem teljesül, úgyhogy mindenki izgalmas lesz azt látni, hogy az AfD-t hol választják, sokan milyen millióból, milyen társadalmi réteg választja, és hogy ez a párt végül is aztán mennyivel kerül be a parlamentbe, esetleg 7%-kal, ami gyenge szereplés lenne, vagy mondjuk akár 13-15%-kal, ami egy masszív, nagyon nagy siker lenne.
Hettyei Andrást, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem adjunktusát hallották. A Hospodárszki Noviny című cseh gazdasági és politikai napilap szerint Közép-Európa, azon belül is a visegrádi országok jobban tartanak a hétvégi németországi választásoktól, mint maguk a németek. Kis Balázs tudósít Pozsonyból.
Németországban szeptember 24-én, azaz e hét végén vasárnap szövetségi választásokat tartanak, amelyeken a jelenleg 630 tagú Bundestagba, a német parlamentbe választanak képviselőket. Ha hinni lehet a legfrissebb közvéleménykutatások eredményének, akkor a választások várható győztese az Angela Merkel jelenlegi kancellár vezette jobbközép CDU-CSU, a szociáldemokratákat választja koalíciós partnernek, s a külügyminiszteri széket, a visegrádi országokat gyakran keményen bíráló Martin Schulz foglalja majd el. A cseh Hospodárszki Noviny rámutat, hogy mindez nyugtalanítja a visegrádi országokat. A lap azt is megjegyzi, hogy a szorosabb Európai Uniós összefogásra való törekvés a német választások után várhatóan megerősödik. A németek és a franciák dominanciája főként Lengyelország számára lesz kedvezőtlen. Varsó olyan szerencsétlen módon húzta elő a német politikai kártyát, elsősorban a II. Világháborús jóvátételi követelésekkel, ami Prága és Pozsony számára teljesen érthetetlen. Akár hatalmas, a lengyelek pedig ott is ártanak önmaguknak, ahol nem is kellene, írta a Hospodárské Noviny. A jegyzetíró kiemelte, hogy Robert Fico szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök másképp viselkednek. Robert Fico nemrégiben felfedezte magában a nagy európait, és nyíltan kijelentette, Szlovákia az Európai Unió magjához akar tartozni, ami egyértelmű utalás arra, hogy nem keresi majd a konfliktust Angela Merkellel és Emmanuel Macronnal. A lap Orbán Viktorral kapcsolatban megjegyzi, hogy a magyar kormányfő soha nem lépte át azt a határt, amelyre Berlin figyelmezteti. Vagyis a menekültválság nem gyengítette meg annyira Angela Merkelt, hogy Orbán Viktor a lengyelekkel együtt képes legyen az Európai Unióban keresztül vinni azt az új koncepciót, amely megszilárdítaná a nemzetállamok szerepét. Bár Németországnak a választás után nagy valószínűséggel nem lesz új kancellárja, várható, hogy az eddiginél aktívabb Európa politikát fog folytatni, ami az euroszkepticizmussal egyre inkább kokettáló visegrádiak számára elég radikális változást fog jelenteni, zárja jegyzetét a Hospodárské Noviny. Kis Balázs, Inforádió, Pozsony.
Az ukrán törvényhozás elnöke által kedden aláírt jogszabállyal az a kormány célja, hogy az ukránosítás végbe menjen, és az ukrán nyelv egységes államnyelv legyen, mondta Fedine Csilla, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tudományos főmunkatársa, Szabó Gergő interjúja.
Andrei Parubi, a parlament elnöke, aláírta ezt az oktatási kerettörvényt, és a következő lépés az, hogy az államfő is aláírja, és ezzel válik jogerőssé. Hogy az elmúlt negyed század legsikertelenebb projektje Ukrajnán belül az ukránosítás vagy nemzetiesítés kérdése áll, és erre semmiféle megoldás nem született, mindannyiszor arra a következtetésre jutottak, hogy itt egyetlen módja van a kérdés megoldásának, hogy az ország népességét meg kell tanítani ukránul beszélni, és az ukránt elfogadottá kell tenni, hisz pillanatnyilag nem lehet arról beszélni, hogy egy egységes államnyelvként működne az országban. De most először van egy olyan drasztikus lépés, amely gyakorlatilag államnyelvűvé tenné az ország összes oktatási intézményét, az alapfoktól a gimnáziumig, tehát az érettségig, és természetesen utána is a felsőoktatásban is alapvetővé válna az ukrán nyelvnek a dominanciája. A nagy változás az az elemitől a középiskoláig terjedően történne, ami gyakorlatilag lehetetlenné tenni azt, hogy az oktatás az nemzetiségi nyelven is megvalósuljon.
A magyar kormánynak is ez az egyik álláspontja, meg nyilván az egyéb érintett államoknak, hogy így a 10 évnél idősebb gyermekektől elveszik azt a jogot, hogy az anyanyelvükön is tanulhassanak, így a kárpátaljai magyaroktól is.
Sőt, már az általános iskolában is felmenő rendszerben vezetnék be az ukrán nyelvű oktatást, éppen azért, hogy az elemi 4 év után az általános iskolában már teljes egészében államnyelven tudják oktatni az összes tantárgyat.
Ukrajnában az orosz a legnagyobb kisebbség, itt 8 millióan is lehetnek. Nem lehet, hogy a háttérben esetleg az ukrán-orosz érdekellentét és az a háborús konfliktus áll, ami az elmúlt évek kibontakozott?
Az orosz népesség létszáma az jelentős mértékben csökkent többek között, azért, mert a Krím elcsatolásával, illetve a Kijev ellenőrzése alól kikerülő keleti megyék egy része, pontosan azok a területek, ahol a legnagyobb arányban élt az orosz lakosság. Az iskolák 90%-a eleve ukrán tannyelvű, és 9,4%-a orosz tannyelvű, és csak a maradék kevesebb, mint 1% az egyéb nemzetiségi tannyelvű iskoláknak az aránya, de pontosan ezen kisebbségek számára ez megsemmisítő hatású.
Ön egyébként lát-e arra esélyt, hogy diplomáciai eszközökkel rá lehet venni az ukrán kormányt arra, hogy módosítsa ezt a tervezetet?
Pillanatnyilag úgy látszik, hogy több esélye van ennek a törvénynek az elfogadására, tehát az államfő általi szignálására, mint az esetleges visszavonására. Egyébként ez egy kerettörvény, és ennek alapján az oktatás összes szintjén külön szabályozó törvényeket kell még hozni. A bevezetése azonban a határidőt a jövő év szeptember 1-ét jelölték meg. Így gyakorlatilag, hogyha ez a rendszer elindul, akkor az a nemzetközi mechanizmus, amely ezzel kapcsolatban elindulhat, az egy lassabb folyamat, mint ahogy maga az oktatási törvénynek a megvalósítása elkezdődik. És az Egyesült Államok már a megszavazás utáni napokban a nagykövetség által ilyen Twitter bejegyzésben üdvözölte, hogy ez a jövő Ukrajna számára, ez a fajta oktatási törvény, ez adja meg a fiataloknak a lehetőséget.
Fedinec Sillát, a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbség Kutatóintézetének tudományos főmunkatársát hallották. Most hírek következnek, utána folytatódik a Világtükör, az Inforádió külpolitikai magazinja, maradjanak velünk!